A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Ézsajás próféta könyvéből, a 7. rész első 17 verséből. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalva, mert nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassa. Így szól hozzánk Isten igéje Ézsajás próféta könyvéből, a 7. rész első 17 verséből. Áháznak, Jótán fiának, Uzziá unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Recin, Arám királya, és Peha, Remaljá fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni. Amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Arám Efraimmal, reszketni kezdett a szíve, és népének a szíve, ahogyan az erdőfái reszketnek a szélben. Akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz: menj ki Seárjású fiaddal együtt Áházhoz, a felső tó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezeihez vezető útra, és mondd meg neki: légy óvatos, maradj nyugton, ne félj, ne lágyuljon meg a szíved a két füstölgő üszkös fadarab miatt, az arámi Recinnek és Remaljá fiának a haragja miatt. Mivel azt a gonosz tervet szőtte ellened az arámi Recin az efraimi Remaljá fiával együtt, hogy vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábal fiát. Azért ezt mondja az én uram az Úr: nem sikerül, nem úgy lesz. Még ha Arámnak Damaszkusz is a fővárosa, és Damaszkusznak Recin is a vezetője. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép, még ha Efraimnak Samária is a fővárosa, és ha Samáriának Remaljá fia is a vezetője. De ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ezután így szólt az Úr Áházhoz: kérj jelt Istenettől az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De Áház így válaszolt: nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás: halljátok meg, Dávid háza, nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok? Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuelnak nevezik el. Tejszint és mézet fog az enni, amíg meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani. Mert mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani, elhagyott lesz az a föld, amelynek két királyától rettegsz. Hoz majd az Úr rád, népedre, és atyád házára olyan napokat, amilyenek még nem voltak, mióta Efraim elvált Júdától, elhozza Asszíria királyát. Eddig Isten írott igéje, gyertek testvéreim, válaszoljunk az ő igére, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, kegyelmes és irgalmas Istenünk, köszönjük azt a kegyelmet, amikor szólítasz bennünket, amikor szavad van hozzánk. Akkor is köszönjük ezt, hogyha ez a szó ítéletes szó. Mert azért szólsz ítélettel hozzánk, hogy a mi életünk megváltozzék. Hogy az a romlás, amelyet mi indítunk el, amelyet mi viszünk véghez, megálljon. És nagy kegyelem, amikor hozzánk szólsz, hiszen felismerhetjük a mi vétkünket. Felismerhetjük, hogy rossz úton járunk, és tudjuk, a kegyelem idejét éljük. Tudjuk azt, hogy amikor szólsz, kegyelemmel jössz, ahogyan jöttél a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Mert amikor ő először eljött kicsin gyermekként, akkor ez a te kegyelmedet jelentette. Azt jelentette, hogy velünk az Isten. Azt jelentette, hogy egészen közel jöttél hozzánk. Azt jelentette, hogy közel vagy hozzánk, bármilyen körülmény között is, bármiben vagyunk is. De azt is jelenti, hogy ítéletre jött. Arra az ítéletre, amelyet ő szenvedett el helyettünk a Golgota keresztjén. Köszönjük neked ezt, Úr Jézus Krisztus, hogy mindezt értünk, megtetted. Adj Urunk nekünk engedni kész szívet. Adj nekünk hitet, hogy elfogadjuk a te szavadat, hogy megváltoztassuk az életünket, hogy minden más támaszt elhagyjunk, és csak benned bízunk. Így áld és szenteld meg a mi együttlétünket, indítsd a szívünket hálaadásra, a neked való engedelmességre. Így légy közöttünk most is, a te lelked által. Amen. Kedves testvérem, ünneplő gyülekezet, Istennek az az igéje, amely által az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található Máté evangéliuma első részében, a 18-tól a 23. versig terjedő szakaszban. Jézus Krisztus születése pedig így történt, anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezze Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűzfogam méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Eddig Isten írott igéje, a gyülekezet foglaljon helyet. Mindannyian úgy vagyunk vele, testvéreim, hogy egy jó könyvet akár többször is elolvasunk, egy jó filmet többször is megnézünk. És nem csak az élményért, nem csak a szórakozásért, nem csak az izgalmakért, az érdekességért, hanem azért is, mert egy jó könyvben mindig találunk valami újat. Valami más oldalról közelítjük meg a dolgot, látjuk meg, hogy valamilyen olyan üzenetet találunk, ami számunkra fontos, amiből jobban megértjük az egészet. Ugyanígy egy filmben is ez előkerül. Azért hoztam ezt a példát, mert Isten titkaihoz is így kell hozzáállnunk. Ezzel a lelkülettel, hogy meglássuk. Meglássunk valami újat, de nem olyan értelemben, mintha valami egész más szeretnénk felfedezni, hanem hogy valamiben előrébb jussunk, valamit jobban megértsünk Istennek a kijelentéséből, az ő titkából. És így kell néznünk ezt az úgynevezett Immánuel proféciát, amely elhangzott Ézsaiás proféta szájából Krisztus előtt 700 évvel, és amely ott található Máté evangéliumának elején, ahol Máté, az evangélista már ennek a proféciának a beteljesedését látja. A jövendőlés, a profécia, a jövőben bekövetkező eseményeknek az előre megmondása. De azt is elmondja az igénk, hogy a jövendőlésnek bármilyen emberi formája elítélendő, bűn, bármilyen jóslás, akár belső vagy külső jeleknek a figyelése, abból levont következtetések, vagy akár halott idézés, a Szentírás bűnnek mondja. Azért mondja ezt, mert a Szentírás azt tanítja, hogy Isten kezében van a jövendő. Isten kezében van a jövő az ő irányítása alatt. És azt is mondja az ige, hogy ember hatalmában ez soha nem lesz. Azaz bármilyen próbálkozás, amely a jövőbe próbál beletekinteni Isten nélkül, az valami Isten és ember közötti hatalmasság által lehetséges, ilyen pedig nincsen más, mint a bukott angyalok, az ördög és az démonai. Ezért ítél el minden jóslást, minden jövőbe tekintő próbálkozást a Szentírás, és ezért kell nekünk is tartózkodni tőlünk. Ám azt látjuk a Szentíráson keresztül, hogy Isten mégis időről időre feltár titkokat a jövőből. Ez pedig mindig a javunkra teszi, jóságából és ember szeretetéből. Ennek mindig célja van. Amikor Isten kijelent valamit, amikor megmond előre valamit, akkor mindig valamit szeretne a népének elmondani, megmutatni, őt bíztatni, bátorítani. Ezért hangzott el Krisztus előtti 8. században ez az Immánuel profécia, ahogyan Ézsaiás könyvében olvashattuk. És ahogyan már említettem, Máté evangélista már azt mondja, beteljesedett. Ez a profécia Jézusban beteljesedett. Ő az a személy, aki amikor megszületik, így fogják őt nevezni Immánuel, azaz velünk az Isten. Egyes családokban ma is szokás, hogy olyan nevet válasszunk a gyermeknek, amelynek azon túl, hogy jó a hangzása, azon túl, hogy illik a vezetéknevünkhöz, azon túl, hogy népszerű, van valamilyen jelentése. A Biblia idejében sokkal többet jelentettek a nevek, mert némely név proféciát jelentett, kijelentés jelentett. Azt jelentette, hogy az a személy azt a rövid kis kijelentést beteljesíti, és beteljesítette az életében. Magának Ézsaiásnak a neve is például azt jelenti, hogy Jahve, ez az Isten neve a Bibliában, üdvöt ad. Jahve üdvözít. És valóban, mint proféta, sok ítéletes proféciát mond, de nagyon sok üdvösségre vonatkozó ígérete van Ézsaiásnak. Beszél az üdvösség miben létéről, annak elhozójáról, különösen a Messiásról, és beszél arról, hogy hogyan tudjuk elnyerni ezt az üdvöt. Az Immánuel ilyen név, ez egy héber szó, azt jelenti velünk az Isten, így lefordítva. Velünk az Isten. Egy személyre vonatkozik, akiben, azaz ennek a névnek a viselőjében beteljesedik annak a jelentése, velünk az Isten. Ki ez a személy? A történelem során nagyon sokan használták ezt a nevet, használják ma is, ma ebben a formában, hogy Emmanuel. Sok ilyen név van, sok ilyen személy van, de ki az, akiről ez a profécia szól? Márpedig a profécia is úgy beszél róla, hogy egyetlen egy valakire illik rá, egyetlen egy valakire lehet ráilleszteni ezt a nevet, hogy Immanuel, akiben az Isten eljön, akiben az Isten velünk van. Máté evangélista azt mondja, Jézus az. Az a Jézus, aki Máriától születik, attól a Máriától, aki jegyese Józsefnek, annak a Józsefnek, aki Dávid királynak a leszármazottja. Ezért van Máté evangélium elején egy hosszú felsorolás nevekkel, mert az a biztosítéka, az a bizonyítéka, hogy ez a Jézus Dávid leszármazottja. Ehhez a Józsefhez angyal szólt, ehhez a Józsefnek a tudtára adja az angyal, hogy a jegyese a Szentlélektől fogan, csodálatos, kimondhatatlan módon, hogy a gyermeket is szentnek nevezik majd. Máté evangélista pontosan, eltéveszthetetlenül azonosítja, hogy ez az Immánuel, ez a Jézus. Honnan tudja Máté evangélista, hogy ő az? Nem az angyali jelenésből. Nem az angyali jelenésből nézi, hanem Jézus teljes életéből. Máté evangélista már a végéről szemléli, és innen mondja, hogy ő az, akiben ez a profécia beteljesedett. Máté evangélista szemléli Jézus életét. Szemléli a származását, szemléli a születésének a körülményeit, a fellépését, a tanításait, a szavait, az életét kísérő jeleket és csodákat, szemléli a halálát, számot vet a feltámadásával, végül és így záródik az evangélium a misszióra adott parancsal. És azt mondja ezt az egészet így összevetve, hogy ő az. Hogy látja Jézus életén, hogy ő az, akiben, aki által velünk van az Isten. Ő az, akiben a 700 évvel korábbi profécia beteljesedett. És ezzel egyébként példát ad a számunkra. Mi is így tudjuk felfedezni, hogy Jézus, ami megváltunk, Jézus, ami szabadítunk, hogy szemléljük az ő életét, szemléljük a cselekedeteit, szemléljük azt, és odafigyelünk arra, amit az ige tanít róla. És ha még nem jutottunk el ide, mi is rájöhetünk, hogy ő általa velünk van az Isten. Mit is jelentett ez? Mit szeretett volna Isten 700 évvel Krisztus születés előtt az ő népének a tudomására hozni? Milyen ígéret van ebben a kijelentésben elrejtve a számunkra? És ne csak így nézzük a proféciát, hiszen sok profécia, mint ez is, egyszerre ítélet, és egyszerre ígéret is. És most ezért is hoztam a bevezető példát a könyvről és a filmről, hogy emeljük ki most az Immánuel proféciát a Mátéi környezetből. Mert ott úgy tűnik, hogy azért van benne, hogy hangsúlyozza, hogy Jézus szűztől született. És valóban Máté talán ezt akarta hangsúlyossá tenni. De az eredeti profécia a hangsúlyt a névre helyezi. Arra helyezi, hogy Immanuel, azaz velünk az Isten. És így próbáljunk rá figyelni, a hagyományos olvasatot egy kicsit félretéve megnézni, hogy abban az adott korban, abban az adott helyzetben mit is jelentett ez a profécia, hogy ebből nyerjünk a saját magunk számára üzenetet. Ne hagyjuk el a másik tanítás sem, nagyon fontos, hogy Jézus szűztől született. Ez bizonyítéka és biztosítéka annak, hogy ő büntelenül jött erre a világra. Hogy azt az ős bűnt, amit hagyományoznak, áthagyományoztak a szüleink ránk, mert bűnben születtünk, amit mi is tovább fogunk hagyományozni a gyermekeinkre, mert ők is bűnben születnek, az Jézussal nem így történt. Jézus bűn nélkül született, és megőrizte az ő büntelenségét. Ezért lehet a mi megváltónk, és a szabadítónk a Golgota keresztjén. Nézzük hát meg azt a kort, ahol elhangzik, ahol először felhangzik ez a profécia. Az a kor, és azok a körülmények, az egy sötét kor. Összeesküvés jellemzi. Itt is erről olvasunk, hogy ketté vált ország, ugye tudjuk jól, ketté válik Izraelre és Júdára, az északi és a déli országrészre. Itt az északi országrész királya fegyverkezik, szövetséget köt Arámmal, Damaszkusz királyával, az arámi királlyal, hogy megtámadja az ő testvérét. Egy testvérháborúról van szó. Nemzet-nemzet ellen támad ebben az esetben. Le akarják győzni, hogy a saját királyukat tegyék oda. Sötét kor, mert bálványimádás jellemzi. Mert az urat elhagyják, a parancsolatait nem tartják meg. A saját maguk gondolatai szerint mennek, átveszik más népeknek, körülöttük élő népeknek a vallását, a szokásait, és elhagyják ezzel az urat. És milyen Áház? Hát ő egy közülük. Áház a judai király, akiről itt szó van, akivel Ézsaiás prófétán beszél, akihez szól Istennek a proféciája. Ő egy közülük. Azt olvassuk róla, azt tette, amit rossznak lát az Úr. Még azt is olvassuk róla, hogy még a fiát is elégette valamelyik istenség oltárán. Ilyen király van Júdában is. Azt is olvassuk, hogy Asszíriában bízik. Abban bízik, hogy az ellene szövetkezett két szövetségest, Izrael és Arám királyát, majd ő megveri. Majd ő ellenük hívja Asszíria királyát. Szövetséget köt Asszíria királyával, és akkor meg tudja őrizni a hatalmát. Nem az Istenben bízik. Ennek az Áháznak, és itt nagyon fontos az, hogy kicsoda ő és milyen ő, mert ennek az Áháznak mondja Isten, hogy ne félj. Ennek az Áháznak mondja, hogy maradj nyugton. Hogy ne félj, ne lágyuljon meg a szíved a két füstölgő, üszkös fadarab miatt, az arámi recin és Remaljá fiának a haragja miatt. Arról, akiről mi azt gondolnánk, hogy na itt az ideje ezt a királyt leváltani. Itt az ideje ezt a királyt akár ezzel a másik kettővel, de elsöpörni. Azt mondja az Isten, hogy ne félj. Ennek a királynak kegyelmet nyújt az Isten. Azt mondja neki, ne félj, kérj jelet. Ne félj, kérj jelet. Akár fentről, akár lentről, ez azt jelenti, hogy az Úrtól kérjen jelet. Az Úr megígéri, meg fogom neked, bizonyítékát fogom adni. Ugye a jel azt jelenti, bizonyíték az Isten munkájának. Azt jelenti, az Isten mellettem van, az Isten meg fog segíteni. És mit mond Áház? Nem kérek, nem kísértem az Urat. Milyen kegyesen hangzik ez, és itt látjuk, hogy mennyire össze van keveredve az Isten hit a más vallásokkal és a másfajta hittel. Milyen kegyesen hangzik, nem kísértem az Urat, nem kérek jelet. Csak hogy erre egy ítéletes profécia hangzik fel, mert azt mondja, ezért maga az Úr fog nektek jelet adni. Ezért. Azért, mert nem hittél. Azért, mert nem bízol bennem. Mert nem mered magadat rám bízni. Áház király talán éppen azért nem kér jelet, mert ismeri az írást, ismeri a törvényt. A törvény azt mondja, ha egy próféta jelet vagy csodát ígér, de más istenségeket hirdet, akkor, és ezek a jelek bekövetkeznek, akkor ne kövesd őt, mert csak az Úr akar téged próbára tenni. Áház valamilyen más istenre gondol, mert megveti azt az Istent, akit Ézsaiás próféta hirdet. Mert azt gondolja, hogy hát Ézsaiás talán valami rajongó, hiszen senki nem mondja azt, amit Ézsaiás. Azt gondolja, hogy ez valami különleges dolog. Hát nem kell ennyire komolyan venni, ahogyan Ézsaiás ezt komolyan veszi. Hát szükségünk van nekünk Asszíria segítségére is, meg a saját magunk, meg a más istenek segítségére is. De bizony ezzel elárulja az ő hitetlenségét. És az Úr maga ad jelet. Ez a jel pedig kétféle. Van egy közelebbi jelentése, és van egy távolabbi is. Azt mondja, ezért maga az Úr fog nektek jelt adni, íme egy fiatal nő teherben van, és fiót fog szülni, és Immánuelnak nevezik el. Tejszint és mézet fog az enni, amíg meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani. Mert mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani, elhagyott lesz az a föld, amelynek két királyától rettek. Áház azt gondolhatta, hogy ez ígéret, hiszen miről beszél az ige? Hogy akiktől most fél, azoknak földje elhagyott lesz. Azok legyőzöttek lesznek, nem lesznek. Nem lesznek az ellenségeim, jaj de jó. Csak hogy úgy folytatódik, hogy elhozza az Isten Asszíria királyát a te népedre is. Sőt, rövid időn belül el fogja hozni, ezt jelenti a jel. Itt nem egy konkrét, nem akkori konkrét gyermekről van szó, hanem az időről. Az időben van a jel. Abban van a jel, hogy amikor ez a gyermek meg tudja különböztetni a jó és rosszat. Ez körülbelül ilyen serdülőkornyi idő lehet. Hogy ennyi, ilyen rövid időn belül meg fog ez történni. És biztos lehetsz benne, amikor látod, hogy elpusztul Izrael, és elpusztul Damaszkusz, biztos lehetsz benne miben? Hogy a te földet is el fog pusztulni. Ez egy ítéletes jel. Ítélet, mert Áház nem hitt az Úrnak. Mert arra a kérésre, hogy kérj jelet, nem kért jelet, megvetette az Úr szavát. Ez a rövid távú ígérete ennek a proféciának, de van egy hosszú távú is. Az a hosszú távú, amelyet Máté evangélista abban lát, hogy Jézusban beteljesedik az, hogy velünk van az Isten. Hogy lehet ezt a kettőt összerakni? Hogy lehet egyszerre egy profécia ítéletes és ígéretes? Mind dől el, hogy egy profécia, az Isten szava ítélet vagy ígéret. Azt mondja az ige, ami hitünk a döntő. Ami hitünk dönti el. Ami hitünk dönti el azt, hogy az vajon számunkra ítéletet jelent, vagy ígéretet. Áház megveti az Urat. Áház nem az Úrra támaszkodik. Áháznak nincs szüksége az Úrra. Ő tudja, mit kell tenni, és ráadásul azt is gondolja, hogy helyesen cselekszik. Ez a bűnnek a legnagyobb nyomorúsága, hogy az ember azt hiszi, helyesen cselekszem, amit teszek. És megveti azt, aki pedig az Úr szavát szólja. Áház azt gondolja, hogy ő helyesen cselekszik, amikor szövetséges keres, helyesen cselekszik később, amikor felállítja az Úr oltára helyett a damaszkuszi oltár mintájára az oltárt, és azt gondolja, helyesen cselekszik, amikor elégeti az ő fiát ezen az oltáron. Bizony, ez ítéletet jelent Áháznak, és mindannak, aki nem hisz az Úrban. Mert mit is jelent hinni? Hinni azt jelenti, hogy ehhez az egyetlen személyhez kötődöm. Ebben az egyetlen személyben bízok. Azt mondja az Úr, hogy jelet fog adni. Egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezik el. Azt mondja, hogy benne van a biztonság. Ebben az egyben. Aki benne hisz, az fog megmaradni. Aki benne bízik, az tartja meg az Isten. És ez az ígéret jól látszik ebben a proféciában, hogy távolra mutat. távolra mutat, mert a tejszín és a méz, amelyet itt említ, a bőség, a gazdagságnak a kifejezője. Így beszélnek a kémek, amikor visszatérnek Kánaán kikémleléséből, azt mondják, tejjel és mézzel folyó föld, és még sok helyen előkerül ez. A jó és a rossz pedig hol is kerül elő? Az édenkertben. Ott van a jó és a rossz tudásának a fája, amelyről az ember engedetlensége révén eszik. Hiszen amikor az Isten megteremtette az embert, a maga hatalmába helyezte a jó és a rossz tudását. Úgy lett megteremtve az ember, hogy nem neki kell megmondani, mi a jó nekem, mi a rossz nekem, hanem az Istenre kell bízni. Uram, te mondd meg, mi nekem a jó? Uram, hogy döntsek, mit csináljak? De az ember olyan akart lenni, mint az Isten. És ebben látszik meg az ő bűne ma is, és ebben látszik meg a mi bűnünk ma is, amikor mi akarjuk megmondani, mi a jó nekem. És sokszor észre se vesszük, hogy már nem mi mondjuk. Megmondja a média, a közhangulat, a barátok, a szomszédok. Majd meg fogja mondani később egy egész társadalom, vagy egy másfajta társadalom, mint a miénk. Azt mondja ez az ige, hogy az a gyermek, aki aztán Immánuél lesz, akiben velünk lesz az Isten, helyreállítani jött mindazt, amit mi elrontunk. Visszautal a paradocsomra, és azt mondja, hogy ez fog eljönni az időknek a végén. És ez biztatás. Ez biztatás mindannak, aki hisz. Az a biztatás, hogy minden nyomorúságunk, minden szenvedésünk közepette is az Isten velünk. Nem ebben a világban, nem ebben a földön kell reménykedni, hiszen az ítélet érni fogja az Isten népét is. Olyan értelemben, hogy el kell szenvedni. El kell szenvedni ezt a világot. El kell szenvednünk a vezetők döntéseit, de el kell szenvednünk a saját bűneinket is, a saját bűneinknek a büntetését is. A következményeit el kell szenvednünk. De eljön majd az idő, amikor mindez elmúlik. De csak az marad meg, aki támaszául ezt az Urat választja. Aki ebben az Immánuélben bízik. És Máté evangélista elmondja, hogy ez az Immánuél Jézus. És még sok mindent megtudhatunk róla. Sok mindent megtudhatunk és megismerhetjük őt, hogy milyen Istenünk is van nekünk. Így lehet hát a mi hitünk által egy profécia ítéletes vagy ígéretes. Ítéletes, ha az Úr szavát megvetjük, ha nem engedünk neki. Nem ez a feladatunk, mint Áháznak. Nekünk most nem jelet kell kérnünk. Nekünk egyszerűen bízni kell abban, aki jelül adatot nekünk. Bízni kell az Úr Jézus Krisztusban, aki azért adatot, hogy a mi bűneinket elvegye a Golgota keresztjén. És amit ő megígér, valóság. Bármi is következzénk ránk, akár a következő esztendőben, akár később, bármi következzék erre a világra, bármilyen ítéletesnek, nehéznek lássuk is, amit ő megígért, az a békesség, az az igazság el fog jönni. Ő helyre állítani jött mindent, amit az ember azóta is lábbal tipor. De meg kell látni önmagunkat, meg kell látni azt, hogy nem vagyunk jobbak Áháznál, még ha nem is azok a cselekedeteink. Meg kell látnunk azokat a helyzeteket, amikor önmagunkban bízunk. És le kell ezeket raknunk. És az Úrra bízni magunkat. Az Úrtól várni megoldást az életünkre, az anyagi problémáinkra, a házasságunkra, a családunkba, a gyermekeinkre. Az Úrtól kell várni megoldást a gyülekezetünkre, hogy abban is az Úr ott lehessen, hogy megtapasztaljuk azt, hogy ő velünk van. És bízzunk is ebben, mert ebben az ígéretben az Isten közel jött hozzánk. És az Isten ígérete, Isten közelsége is mindig kettős a Bibliában, mert jelenti egyrészt az ítéletet, mert senki el nem szenvedheti az Isten tisztaságát, az Isten szentségét. Még amikor Ézsaiás próféta látomásában a mennyei lények megjelennek, még ők is eltakarják a szemüket, még ők is úgy érzik, hogy nem elég tiszták az Istenhez képest. Hát még mi, emberek, akik bűnben születünk, és annyi mindennel, szóban, cselekedettel, mulasztással vétkezünk az Isten ellen. Hogyan gondolhatjuk, hogyan bízhatjuk el annyira magunkat, hogy azt gondoljuk, engem az Isten megtart. Engem az Isten így is megtart. Vagy azt gondoljuk, az Isten ne szóljon bele ebbe a dologba, mert én jobban tudom azt. Nem az Isten közelsége ítélet, de akire az Isten kegyelme, akin az Isten kegyelme van, annak az Isten közelsége, szeretet és békesség. Amikor megengedjük az Istennek, hogy közel jöjjön, amikor megengedjük az Istennek, hogy átöleljen bennünket, amikor megengedjük az Istennek, hogy megbocsássa a bűneinket, mert sokszor mi ragaszkodunk hozzá, nem akarjuk elengedni, Uram, te ezt nem bocsáthatod meg, amikor megengedjük, hogy felemeljen, amikor megengedjük, hogy belépjen a családunkba, a házasságba, az otthonunkba, amikor belépjen egy nemzet életébe, hiszen éppen ezt látjuk Ézsaiásnál, hogy nem egyéni életekről van itt szó. Azért feddi Áhász királyt, mert egy nép pártolt el tőle. És milyen világban élünk ma? Úgy nevezik ezt, hogy szekularizáció. Hogy szépen a hitet, a kereszténységet, meg az Istent is megpróbáljuk ide a templomba beszorítani, és azt mondjuk, ne szóljon az oktatásba, ne szóljon a gazdasági életbe, ne szóljon bele semmibe, itt a helye. De éppen ez ellen emeli fel szavát a próféta akkor is, és az Isten igéje ma is. Be kell, hogy engedjük. Engedjük, hogy az Isten terve, az Isten országa megjelenjék az életünkben, a családunkban, a gyülekezetünkben, hogy úgy rendezzük be az életünket minden területen, ahogyan az Istennek kedves. De ez nem lehet másképp, mint ha keressük őt. Ha kutatjuk az írást, kutatjuk, hogy milyen kijelentései vannak az Istennek, hogy ő mit szeretne az életünkben. És így bízzuk rá magunkat arra, aki eljött értünk, aki olyannyira közel lett, hogy emberré lett, és aki olyannyira közel lett értünk, hogy a Golgota keresztjén halt meg a mi bűneink miatt. Ez az Isten, az Úr Jézus Krisztus el fog jönni az idők végén, és aki már most benne bízik, aki rábízza az életét, annak ő közel lesz akkor is. Erre az ígéretre szeretnénk rábízni magunkat, családunkat, gyülekezetünket, népünket és nemzetünket. Ámen. Válaszoljunk Isten igéjére énekszóban, és énekeljük a 304. dicséretünk harmadik versét, Már az ég harmatozzon, a föld igazságot, mint bő gyümölcsöt hozzon. Könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus, mi Urunk és mi Istenünk, valóban várjuk, hogy megszólalj. Megszólalj, mint ahogy az énekben énekeltük egykor Silóba, a kis Sámuelen keresztül. Megszólalj egy olyan korszakban, mint akkor volt, amikor nem volt kijelentés. És bizony, ahol nincsen kijelentés, ott elvadul a nép. Ahol nem a te igédre, nem a te szavadra építik az életüket az emberek, és nem építjük mi is, ott vadság lesz, ott gonoszság lesz, ott szeretetlenség lesz, ott széthúzás lesz, pártoskodás. De Urunk, olyan jó látni, hogy még legbűnösebbhez is kegyelemmel közelítesz. Ezt láttuk Áhász király életében, hogy azt mondod neki, ne félj. Segíts, Urunk, hogy mi ne vessük meg ezt a kegyelmet, hanem valóban elhiggyük, nem kell félnünk. Hogy le tudjuk tenni azokat a támaszokat, amelyre eddig támaszkodtunk, legfőképpen önmagunkat. Le tudjunk borulni eléd és kérni, könyörülj rajtunk, Urunk. Könyörülj, hogy eddig nélküled éltünk, hogy nem medned bíztunk. Kérünk, hogy te légy, aki megbocsátod a mi vétkünket, hiszen te azért jöttél el, hogy általad velünk lehessen az Isten. Azért haltál meg a Golgota keresztjén, hogy elvedd a mi bűneinket és eltávolítsd azt az útból. Azért támadtál fel a halálból, hogy ebben nekünk is részünk lehessen, hogy a lelki halálból életre támadjunk fel. És ezt az életet tudjuk élni a te dicsőségedre, hogy beáradjon a te világosságod, az Isten országa jelen lehessen a családunkban, a gyülekezetünkben, népünk és nemzetünk életében. Könyörülj, Urunk, rajtunk, hogy megnevessük a te ígéretedet, hanem rá tudjunk támaszkodni, hiszen csodálatosak azok számunkra, hiszen megmutatják a te személyedet, rajtad keresztül, Úr Jézus Krisztus, szemlélhetjük az Istent, láthatjuk, hogy milyen viszonyban van velünk, hogy nem vetel, hanem megtart és kegyelmez nekünk. És általad vannak azok az ígéreteink, amik túlmutathatnak-e földi nyomorúságon, szenvedésen, nehézségeken, túlmutathatnak azokon a társadalmi irányokon, amelyeket most látunk magunk körül, itt az országban és Európában is. Nem tudjuk, mi lesz ezeknek a vége, de abban bízhatunk, hogy te a te népedet megőrzöd, megtartod, és átviszed a te örök országodba. Átviszed arra a helyre, ahol békesség lesz, ahol igazság lesz, ahol a te végtelen szereteted lesz. Ezt állítjuk és ezt várjuk, és ezért szeretném magunkat egészen odaszánni neked, hálából. Kérünk, Urunk, vezess bennünket. Hallgass meg, Urunk, a te kegyelmedért. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen.